So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapítója és tulajdonosa, és velem szemben pedig Mélyes Károly szakújságírót köszöntetem. Szervusz, Karesz!
Szervusz, üdvözlet a hallgatóknak!
A mai napon pedig egy rendkívüli beszélgetést fogunk tartani, és egy időutazást, ugyanis közeledik a szezon kezdet, és hát itt azért vannak itt a múltban szezon kezdeti jó kis sztorik, amik nem csak különleges időpontban indultak el, hanem meglepő szezonkezdetek is voltak, amikor úgy feje tetejére állt úgymond a Forma 1-es világ. Kezdjük talán inkább a szezon kezdetnek, a szokatlan időpontoknak a felidézésével. Mondom ezt mindezt azért, mert ugye az idén 23 verseny lesz, igaz? Most így a Kína kivált, úgyhogy eleve már ez egy extrém hosszú egy szezon lesz. És hát ugye a modernkori Forma 1-ben ez a március 5-i szezon kezdet, ez viszonylag egy szokatlanul korai időpontnak számít, de volt ettől sokkal korábban is szezon kezdet a múltba. Na, ezeket ismertessük meg a kedves hallgatóknak, hogy melyek voltak ezek az időpontok, mert azt hiszem talán még új év napján is volt
verseny. Hát igen, annyira, hogy annál korábban már nem lehetett volna kezdeni egy évet, mint hogy január 1-e, ami például 1965-ben megtörtént, a dél-afrikai nagydíj azon a napon zajlódott, amihez ugye nyilván hozzátartozik az is, hogy nem aznap érkeztek oda, mert az edzéseket meg a szabad edzéseket korábban tartották, tehát az még az előző évben volt, 1964-ben, sőt, így az egész Forma 1-es mezőny ott töltötte a szilveszter éjszakáját a helyszínen. Ott ez a kiállami pálya melletti ranchnek hívták, ott ez egy ilyen szabadidó központ is volt, medencével mindennel felszerelve, tehát ott általában nagyon jól érezték magukat a versenyzőt, nyilván ott ugye a déli féltekén nyár van akkoriban, és hát nagyon jó pofa fotók vannak erről a hétvégéről, ahol ott olyan nagyságok, mint Graham Hill, meg Johan Rindt, meg Joachim Bonnier trombitával, meg ilyen szerpentinnel, vagy minek hívják a nyakukban, meg mindenféle mókás kalapokban ülnek, és jól mulattak a szilveszter éjszakáján, hogy aztán másnap, január 1-én lefussák a nagydíjat, amit Jim Clark pole positionből indul versenyben meg is nyert. De amikor én elkezdtem nézni a Forma 1-et 70-es évek közepén, akkor egy nagyon kialakult és viszonylag hosszú ideig tartott menetrendje volt a szezonnak, és az is januárba kezdődött, ha nem is 1-én, de például 1977-ben már január 7-én volt futam, ugyanis úgy nézett ki az év, kicsit jobban szét volt húzva, noha kevesebb futam volt jóval, tehát ilyen 15-16 versenyből állt egy évad, hogy januárban, mivel ott ugye jó meleg volt, és nyár, Dél-Amerikába lefutották az argentin és a brazil nagydíjat, általában pokoli melegben, akkor volt egy kis szünet, utána jött a Dél-Afrika márciusban, majd ugye volt még egy amerikai futam néhány évig Long Beach-be, és csak április végén, májusban jöttek át Európába, és akkor azt ott nyomták ugye egészen őszig. De ez a két futam, tehát az argentin-brazil futam, az nagyon sokáig itt az év elején volt, és hát az mindig nagyon érdekes volt. Akkoriban még érdekes módon nagyon ritka volt az, hogy elkészültek volna az új autók már erre a két futamra, tehát leginkább a márciusban vagy áprilisban álltak elő a csapatok az új járgányokkal. A tavalyi autók updatelt verziójával szoktak indulni, ettől függetlenül születtek ott is meglepő eredmények, amire majd amúgy is ki akarunk térni. De például ezt az 1977-es évadnyitó argentin futamot Egy teljesen új volt csapat, Walter Wolf istálója, nyerte meg Joris Hectorrel a volán mögött. Részben ugye mindig kell hozzá egy kis szerencse, hogy néhányan kihullottak előle, mert Hector amúgy 11. helyről indult, tehát nem feltétlenül számoltak azzal, hogy meg fogják nyerni a futamot, de nagyon szépen vezette körbe ezt a amúgy tök jól kinéző, ilyen nagyon sötétkék fémesen csillogó aranyjal kombinált Wolf VR1-es kocsit, és hát megnyerte a futamot, és sőt egész évadban a VB címére küzdött Niki Laudával fejfej mellett, aztán kikapott, de ettől függetlenül talán ez az egyetlen olyan istálló, most a Brown-t leszámítva, amelyik a nyitó szezonjában gyakorlatilag bajnok esélyesként végig ott volt a palettán.
Akkor amit láttunk a Hajszal győzelemért című filmben, a Rushban, hogy ugye amikor átkerül a James Hunt a McLarenbe, és ugye az egy 76-os évad, ugye ott is akkor Brazíliába kezdtek, akkor ugye mondtad, hogy pokoli meleg volt, tehát akkor az abszolút akkor helytálló az, hogy ilyen tűzoltós slagokkal locsolták a közönséget, meg hogy jeget tettek a gumiabroncsra, mert olyan rettenetesen meleg
volt. Így van. Tehát ott tényleg ilyen 40 és 50 fok közötti hőmérsékletek, plusz még a kokpitba, ami ugye kialakul beöltözve tűzálló maszkba, meg az overába, tehát ott nagyon szép meleg volt.
De térjünk vissza, ugye azt mondtad, hogy ugye januárban kezdtek, és akkor utána márciusban folytatták, ugye csak hogy egy gyors magyarázat, hogy miért telt el ilyen sok idő, mert hát ugye akkoriban nem volt az, hogy repülővel, mint manapság, hogy akkor becucolnak a repülőbe, hanem gondolom, akkor hajóval kellett átutaztatni az autókat, meg a felszerelést is.
Hát a 70-es években már repültek inkább, tehát 50-es, 60-as években még hajókáztak. Itt már megvolt a repülő, sőt, akkor már ugye kibérelt, akkor már ugye többé kevésbé. Főleg hát 70-es évek vége, 80-es évek elején, amikor Eccleston kezébe vette ezt az egészet, akkor hatalmas jumbókat béreltek, és akkor mindenki egy géppel repült oda. De inkább talán az volt ennek a lényege, hogy valóban mindig egy olyan országban legyen a futam, ahol garantáltan nagyjából jó az idő, és hogy egy kicsit így legyen idejük a csapatoknak föllélegezni, főleg az év elején, amíg még ugye gyártották az új autókat, akkor még messze nem egy olyan hadsereg állt egy-egy csapatnak a háta mögött, mint manapság, hogy 5-600, meg 700, meg 1000 mérnök, meg munkatárs, hanem 25 ember, meg 18 ember jelentette egy Forma 1-es istállót, és otthon a műhelybe barkácsoltak, ami szintén nem valami csili-vili palota volt, hanem valami sokszor egy fészer.
Ahogy láttuk is a Rushban
például. Igen, tehát ott kézzel reszelgették, meg hegezgették, és ugye hát az egy időigényes munka volt. Úgyhogy ezt is el kellett végezni, ezt a munkát, plusz még hát lejártani a pótalkat részeket is, mert azért ezek az autók is összetörtek, ha oda csapta őket valaki, és hát jó kis alumínium kasznik, meg mindenféle alkatrészek, hogyha leváltak róla, akkor azt újra kellett, vagy újat kellett gyártani.
Kalapálni, egészen konkrétan.
Vagy kikalapálni,
így van. Ugye szokatlan időpontok után szerintem térjünk át a meglepő szezon kezdetekhez. Ugye mikor tud egy szezon kezdet meglepő lenni? Tehát ugye általában ugye mi meglepő szezon kezdet előtt azt értjük, amikor egy picit megkavarodik ugye az erősorrend. Nagyon-nagyon ritka, sőt igazából ez csak egy vágyálom, amit ugye mindig próbálnak ráerőltetni a csapatokra, hogy az utolsókból legyenek elsők, ez bármilyen szabályt ki fognak találni, ez soha büdös életben nem fog menni. Ami talán meglepő szokott lenni, és ugye ebből válogattunk össze egy kis emlékeztetőt, egy kis időutazást, egy kis nosztalgiázást, amikor igazából a középmezőnyből törnek előre csapatok az élre, illetőleg a korábban az élmezőnybe tartozó csapatok ugye hátra kullognak. Ilyen például mondjuk, ha nagyon-nagyon korai időpontot veszünk, és ugye úgy megyünk vissza, így például én erre gondoltam, hogy ami például meglepő volt számomra, hogy a 2022-ben a Mercedes, aki abszolút top favorit egy csapat volt, hiszen 8 konstruktőri világbajnoki címet szereztek zsinórba.
Hát még mindig az van, hogy az előző évi világbajnok automatikusan az egyik legnagyobb esélyesnek számít.
Alap így van, és akkor ugye ott jön egy 2022-es, egy nagy szabályváltoztatás, és akkor egyszer csak az első erőből nagy nehezen végül is szezon végére a harmadik erő lettek, mert utána azért ők ott a szezon elején még azért nagyon el voltak veszve ott a középmezőnyben, és ugye általában erre az, hogy úgymond kvázi fenekestül felforduljon az erősorrend, ugye ez általában akkor van rá nagy esély, amikor valóban egy elég masszív szabályváltozás történik. Persze nyilván, hogyha ha kicsikét kisebb szabályváltozásokat csinálnak, és mondjuk a szabályok azok állandóak, akkor igazából akkor ott kevesebb az esély arra, hogy megváltozzon az erősorrend, de azért vannak kis szabályváltozásoknál is azért lehetőség arra, hogy mondjuk akik elő voltak, lecsúsznak, akik középen voltak, előre jönnek, és itt például ilyeneket írtam föl magamnak, hogy például ugye 2005-ben annyi történt igazából, hogy jött az eszemen ötlet a Max Mosley-től, hogy akkor csökkentsünk költséget, és akkor hát azzal lehet a legnagyobbat megspórolni, hogyha nem használnak föl ezek a csapatok annyi gumit, mert az akkora nagy kitétel náluk, hogy nem is az, hogy mit tudom, orbaszájba tesztelnek, és ugye két külön csapatot kvázi üzemeltetnek, hogy akkor ne cseréljenek kereket, és ott például a Ferrari, aki 2004-ben talán azt hiszem kettő futam kivételével az összeset megnyerte.
Nagyon jó volt.
És 2005-ben ők megszívták. Nem kicsit.
Hát olyannyira, hogy ha nincs az a csúfos Indianapolis-i futam, ugye ahol mindössze 6 autó indult, és nyilván egy Ferrari, Jordan, Minardi 6-os fogadból azért nem volt kétséges, hogy melyik fog nyerni. Az lett volna szép, akkor valamilyen oknál fogva mondjuk kiesik a két Ferrari, és Thiago Monteiro
nyeri a versenyt, és Patrick Friesacher meg ugye föláll a dobogóra.
De ez nem következett be, de hát így is gyakorlatilag ez mentette meg a Ferrarit, illetve Schumachert, hogy abban az évben nem maradjon győzelem nélkül, mert azt az autót, valószínű az autó se volt talán annyira tökéletes, mert ez azért az is benne van a pakliban, hogy a Mercedes is ugye jó-jó szabályváltozás volt tavaly, de hát egyszerűen nem tudtak egy olyan kocsit összerakni, amit az év végére azért úgy, ahogy már működőképessé formáltak, de hát tényleg úgy nézett ki mondjuk az első 4-5 futam után, hogy teljes lebőgés, hát ez az autó pattogott a legjobban, Hamiltonnak úgy fájt a dereka állítólag, hogy ugye nem is akart már Kanadába elindulni, és hát
rettenetesen minden
fura volt, hogy tényleg egy majdnem egy évtizednyi dominancia után nincsenek sehol. Másrészt üdítő is volt, hogy végre nem Mercedes sikereket látunk csak. De hát tényleg sok ilyen előfordult, hát mindig az én ilyen kezdeti időszakomból tudok jó példákat hozni, mert az nagyon beégett, hogy ilyen volt a 79-es szezon például. Az előző évben a Lotusok voltak az abszolút top favoritok, és ugye megnyerte Mario Andretti és Ronnie Peterson a világbajnokságot, majd a következő évben nem voltak sehol. Ugyanis azt a szárnyos autó vagy szoknyás autó koncepciót, amivel ők nyertek, természetesen az összes csapat átvette a 79-re, és némelyiknek jobban sikerült a legyártás vagy a koppintás, mint az eredeti verzió. Az első két futamot utcahosszal megnyerte a Ligé istálló, amire senki nem számított, hiszen ők egy tipikus középmezőnybeli csapat voltak, ott elmolyolgattak, 79-ig csak egy pilótájuk volt Jacques Lafitte személyébe, 79-re szerződtették Patrick Depailly-t, és simán behúzták az első két futamot. Az ember azt hitte volna, hogy akkor ők futnak a WB címért, ezzel szinte véget ért az ő dicsőségük, mert jött az új Williams. Akkor az még jobb volt, meg az új Ferrari, és végül is egy ilyen nagyon izgalmas év kerekedett belőle, hogy ezek a Lotus 79-es koppintások, miközben a Lotus már sehol nem volt, hogyan vetélkedtek aztán a bajnokságért.
Ugye ugyanilyen példát is lehet felhozni 2005-ből, hogy ugye ott is volt egy, de ahogy is 2009-ből, ugye ott is jött egy nagyon nagy átfogó szabályváltozás, és a koppintás témára ugye ott nagyon okos kiskaput találta Ross Brown, ami kiskaput megtalálta a Williams is, és a Toyota is, de hogy ott a koppintás témában ugye sokan nem értették, hogy ez a dupla diffúzor, ez
dupla most akkor...
Dupla befúj diffúzor, ez hogy működik, és ugye akkor nekiálltak ugye ott is ugye kopírozni ezzel, és akkor következő évre már megszületett a kopírozás gyöngyszeme, ki más, mint Adrian Newey volt az, aki finomította, és utána viszont 4 nyomasztó Red Bull. Hát meg voltak azért évek, amikor mi 12-ben mondjuk azért ott úgy,
meg 10-ben
is ott azért ott az utolsó verseny nyitva volt a sztori, de azt a Red Bull értelmezte a lehető legjobban is ültette át a saját autójába, és akkor ugye jött ott 4 Red Bullos győzelem. Aztán még ilyeneket írtam még föl, hogy ugye volt ott is egy nagyobb, ugye 2014-re még ugye visszatérve, hogy akkor egyszer csak előkerült a Mercedes.
Hát az úgy túlbóléra,
igen. Igen. Tehát ott is egy
visszapörgető rendszer.
Igen. Ott a középmezőnyből egyszer csak jött a Mercedes, és 14-ben pedig az élmezőny dominátora. Talán meg a Red Bull visszaesett, és az első, azt hiszem 13-ban úgyis, hogy az utolsó 9 utamot Ginóban megnyerte a Vettel.
Mindent a nyári szünet után mindent
megnyerte. Igen. És akkor ugye utána a Red Bull az tulajdonképpen az eltűnt a süllyesztőbe Vettellel együtt, mert ugye Ricardo szám abban az évben tudott nyerni talán 2 versenyt.
Ricardo nyert.
A Kanadát nyerte meg, a Hungaroringet nyerte meg.
Meg Spát.
Akkor az három, igen. Az így van.
És a Vettel egyet sem, hogy neki az volt ugye akkor a nagy égés.
Igen.
Ha így nézzük, hogy jött az akkor fiatal süvölvény, és hát nagyon csúnyán lenyomta.
Igen, aztán őt is csúnyán lenyomta egy másik fiatal gyerek, azt meg
ez a sorsa, hogy nem, a nagyok azok itt mindig magasabban vannak, annál nagyobbat lehet bukni.
Igen. Aztán még ilyen jutott az eszembe, hogy 1998-ban ott is volt egy masszívabb szabályváltozás, ott pedig a középmezőnyben, bár akkor már a középmezőnyben 97-ben már azért megmutatta oroszlán körmeit a McLaren, de hát ott is 98 nagy szabályváltozás, milyen érdekes, ott is egy Adrian Newey, aki megint a legjobban reagált.
Mindig ott sündörög.
Mindig ott sündörög, és ugye akkor a McLarenből csinált egy nagyon-nagyon kemény domináló csapatot, és hát ugye akkor előtte meg ugye 95, 96, 97, bár ugye 95-ben még annyira nem, hát ugye ott a Hillet nem volt meg hozzá az a nagy kvalitása hozzá, de akkor is hát az a mezőn legerősebb autója Williams, meg egyszer csak ment hátra. Igen. A Villeneuve-vel együtt, mert ugye ott hát, a barázdált gumiktól a Villeneuve az rettenetesen szemben.
Persze. Meg hát mondjuk ők elvesztették a Renault motort is, azért azt ne felejtsük el. Hát mert akkor ugye McCrone motor...
A Briatore-é volt.
Igen, de hát nem gyári motor volt már többet, és hát jó, hogy ők nyilván valamit bütykölgettek rajta, de hát azonnal visszaesett a teljesítmény, azt lehetett azért látni, hogy amikor ez a Frentzen Villeneuve páros talán 2/3 helyük volt, vagy valami ilyesmi. Tehát az képest, hogy mit produkáltak mondjuk az előző években valóban, és hogy gyakorlatilag ők 91-től meg kellett volna nyerjék az összes VB-t. Ugye 91-ben még az év elején azért makacskodott a kocsi, és azt a Senna még behúzta, plusz a 2 sumi világbajnoki cím, de ettől függetlenül az autó az végig a legjobb volt a mezőnyben valószínűleg.
Sennát említed, ugye ott 91-ben a Senna behúzta a 3. világbajnoki címét, és ugye akkor már ott is a Williams például megmutatta az oroszlán körmeit, de például 92-re meg annyira félre sikerült az a McLaren, ami ráadásul későn is jött ki, azt hiszem, hogy ott azt hiszem talán egy futam győzelme volt a Sennának 92-ben, de ő is akkor
hát,
ott ugye
hát a Monakót, az biztos, az ugye biztos, a igen. Híres Menzelel csata, igen, de még igen, a Berger igen. Is nyert 2-t, ugye a Kanadában és Ausztráliában, és a Senna még nyert a Hungaroringen is, amikor a Menzel világbajnok lett, ugye akkor is a Menzelnek még kerékcseréje is volt, de vissza tudott kapaszkodni a második helyre, és úgy álltak hárman a dobogón a Senna, Menzel, Berger.
Akkor volt azt a Menzel nagyon beteg azon a hétvégén, talán torokgyulladása volt, vagy valami ilyesmi, meg azt hiszem ajándékba kapott egy lovat.
Az korábban volt, igen, az 87-ben volt a ló, a Skála nevű lovat kapta, amit a Pető intézetnek ajándékozott, mert akkor ugye...
Hogy vigye haza azt a szerencsétlen lovat? Meg,
igen. Ugye neki valahogy mindig a magyar nagydíjra esett a születésnapja, vagy azon a héten volt, vagy a következő héten, de itt mindig megünnepelték, amit ő nagyon szeretett egyébként, azt mikor én beszélgettem vele egyszer, akkor azt mindig felemlegette, hogy neki azért szeretett Magyarországra jönni, mert itt kényeztették akkor napokig, mint születésnapost.
Te figyelj, még én meglepő szezon kezdetekre még ilyen jutott nekem az eszembe, ugye, hogy 2007-ben ugye az Alonso elhagyja a második, vagy 2006 végén ugye a második világbajnoki címe után, ami egyébként a Renault-nak is a második konstruktőri világbajnoki címe volt Zsinórban, és ugye, ha már azt mondtam, hogy 2005-ben az utolsó V10-es világbajnok volt a Renault, akkor 2006-ban pedig az első V8-as szívómotorral ugye ők voltak az első világbajnokok, és ugye már 2005-ben már azt hiszem az Alonso aláírt már
2005
jó előre.
2005 végén, igen.
Igen, és akkor ugye ő átment a McLarenhez, és milyen érdekes, hogy az a Renault, aki az elmúlt két évben viszont tényleg meghatározója volt az élmezőinek, sőt, mind a kétszer mondjuk azért szorongatták rendesen, de behúzta a konstruktőri világbajnoki címet, ezt így, akkor meg azt hiszem a Kovalainen Fisichella lap duó meg eltűnt, mint az aranyóra.
Hát azok el, igen, igen. Tehát a 2007-es Renault évadról nincs is mit mondani szinte, mert
hát az... Hát érdekes volt a festés ezzel a narancsárga fehér kék ING.
Igen, maximum ez. De tényleg a sikerekről egyáltalán, sőt még 2008-ban sem, annak ellenére, hogy akkor ugye Alonso visszament.
Alonso nyert ott egy versenyt, azt hiszem talán...
Hát
az 2009, az 2009 volt, amikor megkérték a Nelsinho Piquet, hogy akkor legyen szíves, vagy nem, az 2008 volt, 2008 volt,
igen.
Akkor húzott el magával a Massa.
Akkor azon bukta el a WB címet, illetve a hungaroringi motor.
Igen.
Csattanáson, de hát ez még cikibb volt, igen, az a töltőzsinór, a kígyó, amikor ottan szaladgált után.
Hát mondjuk azért ott meleg volt a helyzet, mert meleg is lehetett volna hát a helyzet, hogyha az vagy egy szikrát kap, akkor az meleg lett volna.
Verstappen alatt a Benetton ugye 94-ben meg hát volt utána is.
De ugyanilyen hátraarcot csináltak az előtte domináló egyik évről a másikra, most az jutott az eszembe, hogy ugye 94-ben meg 95-ben a Benetton az főleg 95-ben Sumival, tehát tényleg
az domináns
az volt, nagyon domináns év volt.
Az ugye necces.
Hát az igen, ott ráadásul ott azért nem volt az botrányoktól mentes ez a 94-es év. Azon kívül, hogy ott volt tragédia, ugye Senna Ratzenberger halála, akkor ugye ott ugye betiltottak rengeteg elektronikai segédeszközt, ezért tűnt el például, ha már meglepő szezon kezdett, ugye 94-re ezért tűnt el a süllyesztőbe kvázi a Williams, mert ugye előtte 92-93-ban meg abszolút hát domináltak.
Hát pakolva ugye sok elektronika.
Igen. Tehát ugye azt a rossz nyelvek ugye azt pletykálják, hogy mégis azért valami illegális kipörgésgátlót használtott a Benetton, csak hát soha nem tudták rájuk bizonyítani.
Se azt, hogy ugye kiszedték a szűrőt a tankolásnál, ugye az is egy ilyen fölmerült, hogy a csodába tudnak olyan gyorsan tankolni, mert ott valami szűrő, még benn kellett volna lenni a csőben, ami valahogy átereszti a benzint, és hogy azt állítva kiszerették, de hát ezek mind megmaradtak aztán plegyka szinten, de ettől függetlenül ugye ott a Schumachert egyszer elvettek egy győzelmet tőle a padlólemez megsérülése miatt, plusz kizárták ugye két futamból.
Hát ott mert ott azt hiszem ráadásul kapott egy fekete zászlót is Silverstone, valamit ugye ő valamilyen figyelmen kívül.
Igen. Tehát ő nekik kellett hagyni az olasz és a portugál futamot. Tehát ő úgy nyerte meg azt a VB-t, kétségtelen, hogy nagyon visszás körülmények között, meg ez az egész Adelaide manőver, amikor őt a Hill majdnem megelőzte, de aztán fölkente a falra. De ettől függetlenül azt a szezont is ő remekül teljesítette, de mégis volt az emberben egy kis rossz száj, hogy ez azért nem az a nagyon fényes diadal.
Igen, és akkor ugye 95-ben meg nagyon-nagyon domináns volt a Benetton, és akkor ugye utána úgy döntött a Schumi, hogy egy jelentős összegért azért elszerződik a Ferrarihoz, vitte magával a gárdát, na de hát ugye maga a Benetton, ugye, aki az elmúlt két év bajnoki csapata, az ugye az ott maradt, és akkor a Ferrari-tól áthozták a Bergert meg az Alézit, és akkor ők meg igazából semmit nem tudtak kezdeni ezzel az autóval.
Nem. Tehát ott jött ki például az, hogy azért akármilyen jó pilóta volt bármelyik, a Berger is, meg az Alézi is, vagy a Schumacher egy szinte még jobb volt náluk, mert ők gyakorlatilag, amikor először ültek még a Schumi féle 95-ös Benettonba, és nem értették, hogy ez egy vezethetetlen ócskavas, amivel világbajnok lett ugye az elődjük, és hát nyilván ez jelent valamiféle vezetői kvalitást is.
Igen, aztán még ilyeneket, ugye 92-t azt ugye említettem, hogy ugye McLarennél ugye nem jött össze 92-re a lépés, ugye ennek ugye ez volt a következmény, hogy 93-ban is nehézségei voltak, mert ugye az addig domináló Honda, mert ugye ők ugye úgy nyertek, azt hiszem, hogy ugye V6-tal kezdtek, aztán nem, bocsánat.
Hát még a turbóval. A turbóval. Az volt az utolsó turbós, 88-ban ugye áthozták a Williams-től, mert ugye a Honda meg a Williams összevesztek gyakorlatilag azon, hogy ugye elbukták a 86-os egyéni WB címet a Menzel Piquet kakaskodása miatt, és ezt a Honda nagyon rossz néven vette, hogy akkor ugye a Prost és a Porsche elhappolt előlük a szinte biztosra vehető bajnokságot, és akkor 87 végén, annak ellenére Piquet bajnok lett, azt mondták, hogy köszi, nekünk ebből a vírsabból nem kell több, és akkor átmentek a McLarenhez, ahol gyakorlatilag ugyanolyan szituációba kerültek a Senna-Prost kutya-macska barátsága révén, de legalább nyertek, sőt, hát zsinórban ugye gyakorlatilag 91 végéig, és amikor aztán bejelentették, hogy távoznak, akkor nyilván, mert ez a általad is emlegetett, 92-es szezon már nem olyan volt, amilyen lehetett volna, mert nyilván már kicsit félgőzzel dolgozott a Honda is.
És akkor ugye 91-ben, mert ott már 12 hengeres motorral nyertek, és ugye ott a Honda 92-ben az megunták azt, hogy hülyére nyerték magukat, vagy mert ott elég hamar kiugrottak.
A Honda mindig ezt csinálja, hogy jön, összeszedi magát, nyer egy-két BB címet lehetőség szerint, majd távozik.
Hát ugyanez volt most is, ugye, hogy beúzták 21-be, és akkor mondták, hogy akkor mi majd kivonulunk, aztán hát majd mi nem vonulnánk ki, úgyhogy most a legfrissebb pletykák szerint megint a McLarennel, bár állítólag azt mondják, hogy csak a töltött káposzta az a legjobb, amit hogyha fölmelegítenek, hát nem volt szép ott a
vállal.
Hát igen. Aztán igazából nekem még ilyenek jutnak eszembe, hogy 1984-ben ugye a McLaren tör az élre, és ugye a Brabhammer ugye akkor nyert a Prost, ugye vagyok, a Piquet nyert, így van, és ugye az a Brabham volt az, aki az első turbomotoros világbajnoki címet megszerezte. Szóval 83-ban volt az utolsó turbomotoros első turbomotoros világbajnok ugye Piquet, és akkor ugye egyszer csak a Brabham eltűnt, és aztán pedig előkerült a McLaren.
Igen, ott az történt gyakorlatilag, hogy ez a Technique de Avantgarde, a TAG, az egy szaudi nagy cég, amelyik finanszírozta a Porsche-n keresztül ennek a turbomotornak a fejlesztését, amit megkaparintotta a Ron Dennis, illetve a McLaren, annak ellenére, hogy korábban évekig a Williams szponzora volt ez a TAG.
Ugye ennek a mintája jön most vissza a Ford? Mert hogy ők adják a lóvéde cserébe, használhatjátok a nevünket.
Igen, de hát ez ilyen többször is előfordult már, mert ugye a Mercedesnek is a korai motorja, itt egy svájci, az Ilmor cég fejlesztette egy Mario Illien nevezetű svájci mérnök vezényletével, tehát az nem feltétlenül házon belül készül, csak a csillag volt rajta eredeti Mercedes matrica.
Concept by Mercedes-Benz, ugye ez volt ugye rajta a korom fekete Zaubereken, mint alig volt rajta még
szponzor. Lesz most, 93-ban indult az Zaubernek a történet.
De szép autók voltak
azok. Jók is mentek rögtön az elején a Lechtóval meg a Wendlingerrel, aztán gyakorlatilag azóta is ugyanott tartanak egy kis túlzással. A BMW-s időkben volt ugye egy-két jobb évük, a Kubica győzelem, mint ilyen csúcspont, de igazából nem tudtak kiemelkedni a középmezőnyből.
Pont a Jirki Járvi Lechtót, a JJ Lechtót felejtettem el megemlíteni az előző adásban, amit szintén vissza lehet hallgatni, hogyha időtök és kedvetek engedi, hogy ugye ott akkor meg arról beszéltünk, hogy akkor a nagy reménységek és akkor ifjú reménységek, titánok, hogy ki az, akinek bejött és ki az, akinek nem jött be, és hát például a Lechtó volt az, aki nagyon-nagyon nagyra tartottak, aztán valahogy nem jött össze, ráadásul neki ott az volt a pehje, azt hiszem, hogy 94-ben
eltörte a nyakát.
Össze-vissza tört magát, igen, a teszten.
Igen, és szerintem ott ugyanez volt a Wendlinger is, ugye a Schumacher, Frentzen, Wendlinger 3-as, akik jöttek pont a Zauber Mercedes sportkocsi világbajnokság titánjai, ő neki meg a monakói balesetett be, ugye 94-ben rögtön a Senna Ratzenberger halála utáni hétvégén, ő egy baromi nagyot karambolozott a kikötőben, és akkor napokig kómába tartották, és onnan már ő nem jött vissza úgy, amilyen volt valaha régen.
És szerintem, amit még érdemes megemlíteni itt a meglepő szezon kezdetekkor, az a Shadow Story.
Hát az Aero Story, igen. Igen. Volt egy csapat, ez a Don Nichols által, aki nem régiben halt meg egyébként, nagyon idős korában, ez egy amerikai istálló volt, és több-kevesebb sikerrel voltak szép momentumai, Jean-Pierre Jarry, ha valaki erre a névre emlékszik, 1975-ben kétszer is pole positionben indult, ból indult Shadow-val, de igazából nem arattak nagy sikereket, és egyszer csak 78 elején, vagy 77 végén a mérnöki gárda egyik nagyobbik része összecsomagolt, és megalapított egy új csapatot, ami Eros néven futott nagyon sokáig, egészen 2002-ig.
Bocsánat, hogy a szabadba vágok, ugye ráadásul az Eros, azt mondom, a név az a neveknek
igen,
a
rövidítése. Igen, Alan Reeves és a többi, John Hurt, mindegy. Szóval ilyen 4-5 mérnök, és kihozták ezt az új, akkor már Eros A1 névre keresztelt autót, ami meg szakasztott úgy nézett ki, mint a Shadow, és hát akkor ezt jogi útra terelték, ezt a kis plágiumot, miközben az Erosnak a frissen szerződtetett pilótája Ricardo Patrese majdnem megnyerte a dél-afrikai nagydíjat, tehát több mint 30 körön keresztül vezetett ezzel az új konstrukcióval, és nagyon ígéretesnek tetszett az Erosnak az indulása, aztán egyetlen győzelmet se sikerült aratni. Arra mindenki emlékszik, nyilván a 97-es magyar nagydíjon Damon Hill kezei között.
Eltűnt a pályán.
Eltűnt, de ott majdnem sikerült. Tehát az volt a legközelebb, másfél kör, amikor elment a hidraulikája, és a békésen szundikáló Jacques Villeneuve-re rászóltak, hogy meg kéne előzni az Eros-t, mert ez már...
Sajnálásra aztán úgy előzte meg, hogy még félig le is hajtott a pályáról a
fülön. Igen, annyira fölébredt, hogy akkor aztán gyorsan megelőzte.
Elégrott egy világítatlan Eros.
Igen. Úgyhogy hát ez az Eros sztori, ami a 78-as év elejéhez kapcsolódik, de aztán mondjuk különösebben túl sok vizet nem zavartak a későbbiekben sem.
Van esetleg valami más, milyen meglepő szezon kezdet, ami úgy mindenki úgy felhúzta a szemöldökét, vagy inkább térjünk át a meglepetés győztesekre?
Hát egyet még azért megemlítek, ugye az 1981-es évad az a dél-afrikai nagydíjjal indult, amit sehol nem lehet megtalálni az évkönyvekben, ugyanis akkor zajlott a Nemzetközi Autósport Szövetség és a Bernie Ecclestone által alapított Konstruktőrök Szövetsége közti, most a részletekben nem menjünk bele, milyen hosszú éveken keresztül és milyen fórumokon zajló gyakorlatilag háborúja, azt kell mondani, mert több olyan verseny volt ezekben az években, az 1980-as spanyol, a 82-es imolai és jelesül ez a 81-es dél-afrikai, amikor hol az egyik társaság nem jelent meg, hol a másik. Kicsit így besértődtek, és akkor így akarták demonstrálni, hogy azért van az ő kezükben olyan fegyver, amivel el lehetetleníteni egy nagy díjat, és itt is ez történt, hogy gyakorlatilag itt a turbomotoros kocsik nem indultak, illetve az a társaság, amelyik a FISA-nak, a Nemzetközi Szövetségnek a csónakjában evezett, simán lefutották ezt a futamot, Carlos Reutemann meg is nyerte, majd ezt az eredményét törölték, tehát ez sehol nem
szerepel. Elkezdődött a szezon, de mégsem.
És nem, nincs szezon, tehát a 81-es szezon hivatalosan a Long Beach-i futammal kezdődött, ami azért nem mindegy, mert hogyha ez beleszámított volna a 81-es évbe, akkor a Reutemann a világbajnok, nem Nelson Piquet.
Akkor javaslom, hogy térjünk át a meglepő futamgyőztesek kategóriára, mert ugye vészesen szűk most már az adásidőn, bár nyilván órákig tudnánk beszélgetni, mert hát miért ne tudnánk beszélgetni a Forma 1-ről. És mit értünk az alatt, hogy meglepő futamgyőztesek? Hát ugye általában itt próbáltuk így egy csoportba szedni azokat, akik mégis nagy szerencsével és talán először és utoljára tudtak futamgyőzelmet aratni, de akkor azonokon a versenyeken akkor mégiscsak ott kellett lenni, ki kellett várni a lehetőséget, és be is kellett húzni.
Pontosan.
Mert hát ugye most nem futamgyőztes, de hát például ugye ott van a mi Baumgartner Zsoltink, az egyetlen magyar formegyes pontszer, a pontocskánk ott van.
Vagy ugye Lella Lombardi, aki egyetlen női pilótaként azért szerepel a pontszerzők között, mert azt a szerencsétlen 75-ös spanyol nagydíjat a halálos baleset miatt ugye félbe kellett szakítani, és akkor a hatodik helyezett még egy pontot kapott.
Ahogy a Baumgartner is.
Igen, de ő ugye még nyolcadikként kapta már.
Ja, tényleg igaz.
De akkor még csak az első hat kapta, de mivel nem volt meg a fél táv, illetve a táv 75%-a, ezért fél pontokat osztottak csak ki, tehát Lella Lombardi 0,5 pontot szerzett a Forma 1-ben, de így is ő az egyetlen nő, aki a neve a pontszerzők listáján ott van.
És hát ugye a Baumgartner Zsoltján is ugye az, hogy végig kell menni, tehát hogy, nem ciki az, hogyha valaki a 8. helyen ért célba, mert ő végig ment, előtte mindenki kiesett, tök mindenki milyen lassú volt.
De fizikál a defektet kapott, és ez volt a ajándéka számára.
És akkor ilyenek jutnak nekem így gyorsan eszembe, amikor így gondolkoztam, hogy hát hogy nyilván ugye ahhoz, hogy valaki tényleg egy meglepő győzelmet tudjon aratni, mindenféleképpen speciális körülményekre van szükség, tehát vagy egy baleset, amit te is említettél, vagy inkább általában ami többségében jellemző, és döntő többségében jellemző az, hogy olyan időjárási körülmények uralkodnak, amik rendesen meg tudják kavarni az erősorrendet, és akkor ilyenkor jönnek ki azok a versenyzői kvalitások, amit ugye általában száraz körülmények között nem nagyon tudnak megmutatni, hiszen a technika nem olyan, és mondjuk az eső meg pontosan erre jó, hogy egy picikét azért a versenyzőnek a kvalitásai, mint például mondjuk Sennának, a Tolemannal a második helye, ami akár győzelem is lehetett volna, hogyha
még ugye akkor... Még egy pár kört tart a futam.
Ha megengedik, hogy még egy
a
pár
kört...
Így van. Nem, és a hevesen gesztikuláló Alain Prost pedig ugye ne fújassa.
Megértették
az üzenetet, mert egyébként az egy totál nagy dolog. De például hasonló például 2006-ból a Jenson Buttonnak a hungarai győzelme, amelyikben életének első győzelme is volt.
Bőven. Ott is az volt a feladat, hogy végigmenni, mert azon a futamon is nagyon sokan vezettek, hát többek között aztán a világbajnoki címet elhódító Alonso is, de ő is kicsúszott át ott a
második kanyarban, lejött a kanyar
után. Szépen, hát igen, de minden esetre nem ért célba. Räikkönen is azt hiszem balesetet szenvedett.
Igen, belerongyult
a Liuzziba.
Liuzziba, így van.
Igen, tehát nyilván egy középcsapatnál ezek mind kellenek hozzá. Nagyon ritkán van az, de előfordult, ugye beszéltünk itt, amikor szeregettük össze, hogy egy középcsapattal is, vagy egy akár gyenge autóval is valamilyen földi csoda folytán a Sebastian Vettel 2008-as olasz nagydíjon a leggyorsabb pálya a naptárba. Ő ül a leglassúbb autóba, amit egy Toro Rossónak hívnak, megszerzi a pólt, és végigvezetve megnyeri a futamot. Tehát ilyen is van egyszer-egyszer, vagy Pastor Maldonado, aki valószínűleg több roncsteleple való versenyautót hozott össze egymaga.
Jobban tört, mint Mick Schumacher.
Igen, vagy Vittorio Brambilla annak
idején. Ő is egy meglepő.
És ő is győztes, de az is egy félbeszakított futam, és ugye annyira örült, hogy most oda átugorjunk gyorsan 75 celt vég, mind a két kezét a magasba lökte, az autó elvesztette irányíthatóságát, és már is a korlátban kötött ki a győztesünk.
De megnyerte.
De ezzel szemben Maldonado barátunk viszont ezen a futamon, a 12-es barcelonai futamról beszélünk, szintén pólt futott egy Williams-el, aki akkor már erősen a lejtő felé tendált, és tartotta végig az első helyét, úgyhogy ott lihegett a nyakába a helyi sztár, a Ferrari-val versenyző Fernando Alonso, és nem tudott vele mit kezdeni, megnyerte Maldonado ezt a futamot, se előtte, se utána, semmi emlékezeteset nem hajtott végre a töménytelen összetört első és hátsó szárnyon kívül, de ezzel valahogy mégiscsak beírta magát a forma egy történelmi könyvébe.
Tudod, mik jutnak még eszembe az ilyen középcsapatokból egyszer csak a lehetőséget kihasználó futamgyőztesek? Ugye az egyik az 99-ben a Johnny Herbert, a Stewarttal.
Ott is mindenki kiesett.
Aki élen volt, mindenki kiesett. Ő volt utoljára az élen, de nem esett ki.
Schumacher, Fisichel, a Coulthard, akkor ugye az Irvine-nak nem találták a jobb hátsó gumiát.
Ezért csinálták hagyományt tiszteletből 2022-ben.
Igen, tehát nagyon sok minden összejátszott ebben a győzelemben, de ez nem von le semmit abból, hogy ő ebben a rettenetes helyzetben, borzasztó esős körülmények között szépen hazaterelgette ezt a Stewart Fordot, és megnyerte a futamot.
Ami egyébként még érdekesség, hogy Johnny Herbertnek kettő futam győzelme van, az első az, hogy állandóan kiestek elő, és a másik, ami szintén speciális körülménynek említhető, az, amikor mondjuk, hogyha száraz az idő, de viszont az élmenők azok kakaskodnak. Persze. Ugye így nyert 95-ben, amikor a Hill egy nagyon túloptimista manőverrel kilökte a Schumit, a harmadik helyen autózó Johnny Herbert, tehát csak az élen volt. Ugye ezek mind a két futam győzelmét annak köszönhető.
Igen, így van.
Például, ami még érdekes volt, a 98-ban a belga nagydíjon a Damon Hill.
Igen.
És ugye ott is ugye először volt a hatalmas nagy rajtbaleset, szerintem talán négy autó kivitelével az egész mezőny összeveszett.
Hát igen, elment az eleje, a többi az már karambolozott, a Coulthard, Irvine, Igen, és utána ugye jött a Coulthard-Schumacher ütközés, tehát azt ugye Schumi simán megnyerte volna, de vagy benézte, vagy tényleg befékezett a Coulthard, nem tudjuk.
Már állítólag azt mondja a Coulthard, hogy ott ő tényleg ott elvette a lábát a gázról, de ez már minden
lényegtelen. De minden esetre akkor a Häkkinen kipördítette talán a Herbert ott a második start elején, tehát ő is eltűnt a Mercedes-szel, már a McLaren Mercedes-szel, pedig ugye hát 98-ban ők nagyon jól mentek.
Bizony.
És hát egyszer csak a két Jordan ott találta magát az élen, úgyhogy nekik már csak az kellett, hogy szépen hazamenjenek, és ugye Ralf Schumacher nagyon könyörgött Eddie Jordannek, hogy ő szeretne előzni, mert gyorsan mondta, hogy maradt.
Eddie Jordan megkönyörgött, hogy nem akarsz-e előzni, te maradjál ott, egy-kettőbe hozzuk azzal, akkor jó napot kívánok.
És az egy fantasztikus nap volt, tehát tényleg az egy nagyon emlékezetes futam minden szempontból.
Pedig akkor már a Jordan sem volt egy acélos autó, hát főleg meg a Damon Hill az meg aztán nagyon
hát a Jordannek az volt talán az első, ugye még 99-ben Frentzennel, hát még majdnem hogy megnyerték a VB címet, tehát ott voltak a kapujában kis túlzással, de ha nagyobb mázliuk van, még akár nyerhettek is volna.
Na és hogyha már mázli faktor, szerintem a legjobb ékes példa erre 1996 Olivier Panis.
Hát is.
Monte Carlo. Az mekkora nagy verseny volt már.
Négyen értek célba. Azon ott voltam személyesen, az egy elképesztő futam volt. Tehát jó, kellett hozzá, hogy kiessen a Hill, az Alesi, már nem tudom,
hogy
a Schumacher pólból indulva rögtön, ugye a hati kanyar után neki ment a korlátnak, tehát elfogytak előle az emberek, de körbe kellett érjen szépen, és bement kereket cserélni, és nagyon ügyesen jött vissza, és mindenki, aki az a pár ember, aki mögötte volt, az nem tudtak vele mit kezdeni, és az volt a Ligének az utolsó győzelme.
És azt hiszem, hogy ott volt, azt hiszem az Alesinak volt még egy győzelmi esély, csak azt hiszem ott a végén neki is ott a Benetton, ott a leges-leges legvégén elfüstült.
Igen,
és akkor úgy volt
a szervízútra be a Hill-el egymás utána, ott az alagút utána, Eskanyarnál ugye van egy ilyen kifutó út, ne tudnának megállni, akkor legyen hova bemenekülni.
De hát az Alesinak ugye szintén egy futam győzelme van, de az is
és az is milyen. Igen. Pedig hát tényleg, hogyha most így visszagondolok, hogyha így a be nem váltott, erre Mutko volt szó, tehát igen. A legfénylőbb tehetség volt, akiből gyakorlatilag nem lett semmi.
Aztán még ilyenek jutnak eszembe párhuzamok, hogy amikor a domináló él csapatnak a két kakaskodó pilótája kakaskodik, ahol van egy nevető harmadik, erre két például ugye 2016-ban ugye amikor a Barcelonában Hamilton meg a
Rosberg,
és akkor jön a Max Verstappen, és akkor hirtelen köszöni szépen, hogy az a kettőt kakaskodik.
Akkor ült át a Red Bullba, és rögtön meg is nyerte 17 évesen a igen, hát az egy elképesztő futam volt szintén, hogy ez összejött, az ilyen mesebeli történet volt az ő számára.
Pedig ott ráadásul üldözte nagyon a Kimi, igen.
Bizony, és hát én rukkoltam is a magam mondja, hogy legyen már ebből valami, de...
Nyilván te, mint tőzsgyökeres Ferrari szurkoló.
Nem tudta.
Igen.
Aztán ott volt, amiről még így kicsit beszéltünk az adás előtt, ugye az Elio De Angelis nevű olasz pilóta, akinek a neve mellett két nagy díjgyőzelem szerepel. Az egyik olyan, hogy körülbelül 25 centivel nyert Keke Rosberg előtt, egyébként mind a kettőknek első győzelme lett volna. A második futam győzelme meg a 85-ös San Marino-i nagy díj, ahol egy métert se vezetett, de vagy kiestek, vagy kizárták, akik előtte voltak.
Úgy, de ott volt, hát
de ő is bejött a célba, igen. És hát szegény így lett belőle nagy díj győztes.
A meglepő győztesek kategória és az élmenők gyengélkedését kihasználó szituációból, mi nekem mi tudom, mi tud eszembe, 88, ugye akkor a 16 futamos világbajnokságban 15-öt, de nyomasztó fölénnyel nyert a McLaren.
Egyet nem,
ami?
Ami Monza volt, Olaszország, ugye ez két héttel vagyunk Enzo Ferrari halála után, amikor hát tényleg agyonverte a Senna-Prost páros az egész társaságot. A Ferrari ugye sokat javult, akkor a John Barnard nevű tervező volt, akit a McLaren-től hoztak át, ő nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Jó, megbízható második erő volt akkor a Ferrari, és hát baromi nagy szerencséjük volt, ugye sokan azt mondják, hogy az öreg intézte odaföntről, Prostnak kivételesen motorhibája lett, és az a fura szituáció állt elő a Williamsnél, hogy Nigel Mansell, aki akkor már le volt szerződve a következő évre a Ferrarihoz, 30, nem tudom is mennyi volt akkor, 88-ban, 35 éves fejjel bárányhimlős lett, és nem tudott részt venni a versenyen, és ezért Jean-Louis Schlesser indult a Williams-szel élete első futamán, és egy kicsit ott ügyetlenkedett is, de Senna is valószínűleg türelmetlenebb volt a kelleténél, hiszen senkitől se zavartatva vezetett a versenybe, Prost már rég kiesett, összeütköztek a hosszú célegyenes utáni S-kanyarba, Senna McLarennyel kipördült, és fölült a kerékvetőre. Uh-huh. Nem volt se előre, se hátra onnan, és mögötte jött a két Ferrari, Berger, Arboretto sorrendben, és neki már csak haza kellett sétagaloppozni, és hát a Berger azt mondja a mai napig, hogyha ez a párkör az eszébe jut, hogy végig látta, hogy hullámzik a lelátó, őrjöngenek a tifozik, és hát kettős Ferrari győzelem vonzába ennél több nem kell.
Ugye még tudod, mit jutott az eszembe, amikor az élmenők kakaskodnak? Például Gasly is így szerezte meg az első futam győzelmét, ugye amikor rámászott a Verstappen a Hamiltonnak a fejére. Aki csoda, hogy nem törte össze, nem tört
ketté. A Ricardo nyert?
Ja, de az a Ricardo volt igazad.
Már az se volt egy különösebben előrelátott győzelem.
Igen, hát,
Gasly egy évvel korábban.
Igen, igazad van, mert ugye abban az évben, amikor fölugratott a Hamilton feje tetejére.
Az ugyanabban
az S-kanyarban
volt,
csak van. Igen. És ugye akkor ugye a Ricardo több, mint valószínű, hogy az utolsó.
Igen, akkor egy McLaren kettős győzelem jött.
Több mint valószínű az utolsó futam győzelmét alatt, tehát nyilván ugye most a tartalékpilóta státuszban van a Red Bullnál, úgyhogy valami kevés esélye lesz, de hát sose lehet tudni ebben a motorsportban bármi megtörténet, tehát valami történik, a Perezzel beülhet, és valószínűleg nem engedik majd nyerni. De ilyen volt, és akkor ugye, ha már említettük Pierre Gaslyt, ott meg az volt a szerencséje a Gaslynak, hogy a Hamilton benézte a box utca bejáratot, hogy zárva volt,
igen,
akkor ő bement, és...
volt még belőle.
Kapott belőle egy 10 másodperces stopper volt, amit az újraindítás után neki le kellett töltenie.
Hát az is egy fantasztikus, de tehát a Alfa Taurinak, vagy hát most megelőtte a Toro Rossónak, két győzelme van, mind a kettőt Monzában szerezték, kvázi hazai pályán, de a leggyorsabb pálya az egész versenynaptárban, tehát ahol mint 1 óra 20 percig futam, mert gyorsan letekerik azt az 53 kört, és pont ott csak került kétszer nyerni őket, és egy kicsit mulatságos.
Ugye a Berger is ott az utolsó versenyét, azt ráadásul Hockenheimben, az is elég szerencsés körülmények között nyerte meg, hogyha az emlékeim nem csalnak, mert ugye ráadásul az volt neki ott a különleges, hogy ő három futamot, ő kihagyott
három futamot, és közben még meghalt az apja is. Ilyen. A repülőgép balesetben lezuhant és meghalt. Tehát ő egy nagyon ilyen nyomott állapotban lehetett akkor, és mégis ennek ellenére visszajött, és azzal a Benettonnal, amivel igazából korábban és utána se különösebb eredményeket nem tudtak elérni, valahogy olyan felspanolt állapotba került mégis ezektől a negatív élményektől, hogy ez valahogy át tudta fordítani energiává, és alapvetően ő letarolta a mezőnyt. Tehát csodálatos rajtszégy győzelmet aratott, úgyhogy közben a Schumacher is meg az utána a következő nagyok is mind célba értek, de nem tudtak ezzel. Mindig van egy-egy ilyen figurája a Forma 1-nek, akik ugye nem egészen a topon vannak, de van egy szezonban két-három, vagy rosszabb években egy olyan hétvége, amikor szinte érinthetetlenek. És a Berger ez a típus volt, hogy ő egy nagyon tehetséges, meg szimpatikus, meg jó fej pilóta volt, gyors is, meg minden. Lehet, hogy nem a Senna, meg a Prost, meg a Schumacher szintje, de ettől még simán lehetett volna, hogyha úgy jön ki a lépés világbajnok belőle, mert azért megütötte mondjuk egy Rosberg, vagy egy Button szintjét. Nem jött neki össze, de nagyon jó futamokat és versenyeket tudott produkálni adott esetben.
És ha már Berger és Hockenheim, akkor ráadásul ő ott is úgy szerzett egy a Ferrarinak hosszú évek után.
90-ben nyert a Ferrari utoljára Spanyolországban, tehát 90 őszén, és a következő futam 94 Hockenheim volt, ez az valami dermesztő volt, tehát teljes három éven keresztül nulla. És...
De szó szerint nulla. Tehát hát,
a mostani, szó szerint nulla.
A Binotto érához képest is még nulla.
Sokkal, sokkal. Ugye ott nagyon nagy kavarás volt, ugye ez néhány évvel volt Enzo Ferrari halála után, a Fiat Management is, a Ferrari Management is, azt se tudta, hogy mi merre, hány méter. Fél évente váltották egymást a csapatvezetők, meg az okos emberek, és akkor a Montezemolo lett ugye 91-ben a cég elnöke, és ő némi keresgélés után ráakadt egy figurára, azt mondta, hogy neki ez kell, Jean Todtnak hívták, és még a Jean Todtnak is kellett egy bő év, mert ő 93. július 1-én kezdett, és ugye ez pont egy évvel később volt ez a győzelem, tehát mire úgy egy kicsit összerakta a csapatot, meg mindenkit motiválni tudott, ennyi időbe telik.
És akkor még... Hát figyelj, most itt próbálok itt így bányászni így a memoáriaimban, de még tudod, ha még mindig Hockenheimnél tartunk, hát például ott a Barrichellónak is volt egy óriási nagy szerencse, élete első futamgyőzelme.
Neki ugye azt mondta, ott mindenki kereket cserélt, mert jött az eső. És ő slick gumin volt, és megkérdezte tőle, még a Ross Brown volt ugye a nagy versenystratéga, hogyha nem hívunk ki, akkor megnyered a futamot, de akkor végig kell menni slick gumin ezen a hol vizes, hol kicsit száradó, majd megint vizes pályán, vállalod-e, hogy oké, csináljuk, és megcsinálta. Tehát. És még ebben a futamban, persze azt hozzá kell tenni, az esőn, meg a saját bátorságán és szenzációs vezetésén kívül kezére játszott az, hogy a elbocsátott Mercedes gyári munkás beszaladt a pályára. És ez is egy kicsit megkavarta a lapokat, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy, és hát aki azt az eredményhirdetést látta, sose nem felejti el, hogy
zokogott.
Miközben így meg úgy táncolt, mint egy ilyen makimajon, vagy nem is tudom.
De szeretett ő táncolni.
Nagyon-nagyon aranyos volt, igen.
Tehát és akkor ugye akkor vádivattál az, hogy berohangásznak mindenféle
hát
ilyen...
Hát ott volt kétszer is. Után, ugye jött még a prédikátor is a Bibliában.
Nem lesz többet angol nagy díj
ordítottak
Panik Laci, így van, és lett.
És érdekes módon azért azóta is.
Van az a pénz, amiért, van az a pénz, amiért lesz.
Ezek extrém esetek, tehát amikor rendszeresen előfordulnak, akkor nyilván elgondolkodnának rajta, de ilyenekből mind tanulnak, tehát ezek olyan kicsit olyanok, mint a balesetek, vagy a repülőgép lezuhanások, hogy mindegyik hozzájárul a biztonsághoz, nagyon szomorú ára van mindegyiknek természetesen, de az, hogy most mondjuk minden szinten, de hát akár a Forma 1 is, tehát mindig a balesetek lökik előre leginkább a Forma 1-et is, meg a biztonságtechnikát.
Még említetted ezt a repülőgép balesetes szót, nekem még az jut eszembe, hogy a Coulthardnak is volt úgy Manicourt-ban egy olyan futamgyőzelme, hogy a odatartó persze úton a privátgép az lezuhant.
Bizony.
Ők túlélték a barátnőjével.
Úgyhogy a pilóták meghaltak, mert ilyen orra vágódott be a földbe, és hát tényleg hajszálon múlott, hogy nem lett valami legalábbis sérülésük, és gyakorlatilag egy hajukszála nem bögörbült, két pilóta oda lett, és utána őnek simán megnyert a francia nagydíjat.
Azért itt látszik igazán, hogy mennyire vérprofi pilóták ők, és
igen, ők le tudnak zárni.
Pontosan.
Úgy elszeparálják az agyukat ilyen zsarukkal, vagy zsilippel, vagy hogy mondják, hogy csak arra kell koncentrálni, ami épp a feladat.
Hát gondolj bele, amikor a Suminak meghalt az édesanyja.
Hogyne, megnyerte a futamot.
Hogyne. És ugye úgy, hogy előző, tehát ugye
Imolából erre. Szombaton egy utolsó elbúcsúzásra, és reggelre meghalt az anyja, és a fekete karszalag, és akkor nem is jött, azon a versenyen is ott voltam egyébként, és a Jean Todt jött le helyette a sajtótájékoztatóra, hogy érthető okok miatt most Mihály nem tud részt venni ezen a rendezvényen.
Kimaxoltuk az egészet, vagy még folytassuk az emlékezést, mert ha viszont az órára pillantok, akkor
vissza tudunk térni bármikor, bármire.
Egyetértek. Úgyhogy akkor én akkor most itt ünnepélyesen akkor berekeztem a mai beszélgetést, és szeretném megköszönni azt, hogy ebbe az időutazásban részt vettél, amit nagyon bízok benne, hogy a kedves hallgatók is élveztek, hogyha ez így volt, vagy éppenséggel nem így volt, akkor azt nyugodtan jelezétek felénk, hogy már említettem, e-mailben és a GP Shopnak a Facebook oldalán oldalán Messenger üzenetben várjuk a visszajelzéseket, hogy milyen témákat szeretnétek esetleg, hogy meghallani, hogy átbeszélgessünk, vagy vannak esetleg olyan múltbéli témák, amiről szeretnétek, hogy esetleg egy picit bővebben beszélgessünk. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt és megtisztelt a figyelmével. Várunk vissza mindenkit, úgyhogy iratkozzatok föl akár a Spotify-on, a Deezer-on, a Google Podcast-on, az iTunes-on és az Amazon Music-on hallatok minket, nyugodtan iratkozzatok föl, és hát a két adás között pedig nyugodtan lehet visszahallgatni a korábbi adásokat. Akik a Max Rádióban hallgatnak minket, azoknak is nagyon szépen köszönjük az idejüket és a figyelmüket, bízom benne, hogy ők is ugyanolyan jól szórakoztak, mint mi. Jövő héten ugyanitt ugyanebben az időben hasonló, hogyha még nem jobb zenékkel a beszélgetések között várunk titeket nagy szeretettel. Karesz, neked köszönöm szépen, hogy ismételten itt voltál, és hogy egy jó tudtunk beszélgetni. Egyetértek. Valóban én is remekül éreztem magamat. Köszönöm, hogy itt voltál, mindenkinek kívánom a legjobbakat, de Karesz, neked ebből egy dupla adagot. Szervusztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!